Folytatódik az aréna. A mai vendég Söfrény György, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője. A beszélgetést csütörtökön délután rögzítettük. Jövő héten kell az európai állam és kormányfőknek szavazniuk arról, hogy megkezdődhetnek-e a tárgyalások a britekkel, a tárgyalási témák második nagy témaköréről, a jövőbeni kapcsolatokról. A hét elején úgy tűnt, lesz előrelépés, megegyeznek az ír-északír határ ügyéről, aztán kiderült, hogy mégsem. Úgy tűnik, hogy igaza lett a Brexittel kapcsolatban, ugyanis amikor utoljára az arénában járt, akkor azt mondta, hogy a britek apránként akarnak majd előre haladni. Továbbra is úgy gondolja, hogy nagy áttörés nem várható?
Hát sajnos igen. Most azzal kezdeném, hogy én 54 évet éltem Nagy-Britanniában, van egy bizonyos kötődésem, és az is igaz, hogy mindig kapok egy nyugdíjat a brit államtól, hát mégis ott dolgoztam sok éven keresztül. Tehát én értekelt vagyok abban, hogy mi lesz az ország, az Egyesült Királysággal. Az európai, vagyis abból kezdődik, hogy igen, volt ez a bizonyos népszavazás, Brexitet megszavazta 52%-os többség, ezt nem lehet visszacsinálni, ezt én elfogadom. Tehát mindenképpen ki fog lépni az Egyesült Királyság az Európai Unióból. A kérdés az, hogy milyen körülmények között, és másrészt, mi lesz utána. Na most az Európai Unió, a tanács áprilisban kiadott egy mandátumot, a tárgyalási mandátumot a főtárgyalónak, akinek a nevét talán ismerik, Michel Barnier, akit én ismerek, mert ő korábban képviselő volt, egy kiváló ember, nagyon értelmes, és nagyon jó vezető. Most, aki elolvassa ezt a mandátumot, az fogja tudni, hogy mi várható. Alapvetőleg, kicsit leegyszerűsítve, az Európai Unió állásfoglalása az, hogy három tételben kell előzetesen megállapodni. Az első az, hogy mi történik, az a körülbelül 3,4 millió európai állampolgárral, aki Nagy-Britanniában él, magyarokat beleértve, körülbelül 200 ezeren vannak magyarok. Másrészt mi történik, az a körülbelül 1,4 millió brit állampolgárral, aki valamelyik európai 27-es európai államban élnek. Nem tudom, hányan élnek itt is, de itt is élnek angolok, britek, valószínűleg skótok és északírek, nem tudom, velsziek. Tehát ez az első kérdés. A másik kérdés, hogy mennyit fog fizetni Nagy-Britannia?
Vagy különféle... Állítólag ebben sikerült megállapodni.
Amíg
nem írják le, és nem írják alá, mondjuk.
Az állampolgárságban azt mondják, hogy megvan igazából 95%-ban. Tehát majdnem élbeüthető. Pénzt igen, a britek, nem van nagyon régen, azt mondták, hogy oké, kifizetjük azt a kb. 50-60 milliárd eurót valamilyen formában, és akkor marad az északír kérdés. Az északír kérdés abból a szempontból rettetesen bonyolult, hogy Észak-Írország, az úgynevezett hat megye, ez része az Egyesült Királyságnak, ugyanakkor nagyon komoly kötődése van az ír köztársasággal. És hát mielőtt a két ország belépett volna az Európai Unióba 73-ban, akkor volt egy úgynevezett kemény határ. Tehát, hogyha valaki... Nem volt teljesen kemény egyébként, útlevél nélkül is lehetett utazni, de mondjuk a vámolás az megvolt. Most ez mind lassan megszűnt, és igazából aki át akar menni, vagy kereskedni akar, az északír gazdaság valamennyire, nem valamennyire, eléggé erősen függ, vagy kölcsönös függőség észak és a köztársaság között. Amennyiben Nagy-Britannia a harmadik állam lesz, tehát nem marad az Unióban, nem marad az egységes piacon belül, nem marad a Vámunióban, akkor elkerülhetetlenül újra ott lesz a kemény határ.
Hiszen az lesz az Egyesült Királyság egyetlen szárazföldi határa az Európai Unióval, Írország felé.
Hát ne felejtsük, hogy ott van az alagút, ami valamennyire módosítja, de egyet értünk ebben, azt hiszem. Tehát akkor hogyan tudják megoldani ezt az egész kérdést? Szerintem ez egy megoldhatatlan kérdés, hogy egyszerre kell, hogy legyen egy úgynevezett puha határ és egy kemény határ. Forró fagylalt körülbelül.
És azt mondják, hogy sikerült megállapodni, bár a részleteket nem hozták nyilvánosságra. Mert hogy gyakorlatilag a részletekben rejlik az ördög, hogy lehet úgy egy vámhatárt létrehozni, hogy nincs vámhatár? Vagy van egy ország, amelynek van egy része, amelyik ugyan nem uniós tag, de olyan, mintha az lenne, nem a közös piac része, de mégiscsak olyan, mintha az lenne.
Hát ez jogilag, a jogilag egyébként van egy megoldás, de szerintem ezzel senki sem foglalkozó, úgynevezett fordított Grönland. Grönland szerves része Dániának, vagyis nem szerves, de minden esetre dán felségterület. Na, mert Dánia belépett az Európai Unió 73-ba, és rövid időn belül Grönland kilépett. Tehát itt van egy érdekes helyzet, hogy az ország tagja, de az országnak egy része nem tagja az Európai Unió. Halászatról szólt a probléma. Ezt esetleg lehetett volna alkalmazni úgy, hogy Észak-Írország, talán Skócia is azt mondják, hogy mi maradunk, de Anglia és Wales kilép. És akkor ezt ki lehetett volna alkudni, illetve meg lehetett volna fogalmazni, ezért vannak jogászok, hogy ezt megoldják.
Viszont az Egyesült Királyság, vagy mondjuk inkább London, ha valamit, akkor ezt nem szeretné, hogy az Egyesült Királyság az tulajdonképpen igencsak független, igencsak különálló országok egy laza szövetsége legyen. Mert gyakorlatilag ez már egy laza szövetséget jelentene, hogyha ő politikailag, gazdaságilag mástként kötődik a kontinenshez.
Így van, hiába, hogy Észak-Írországban és Skóciában a többség a maradás mellett szavazott. Tehát alkotmányjogilag kicsit bonyolult, vagy politikailag kicsit bonyolult, és az Észak-Írországban persze az a probléma sok közül, hogy a többség az protestáns, és ezt a protestáns nem kell vallásilag túl komolyan venni, ez egy kötődés, mint bármi. Másképpen 60%-ban protestáns, 40%-ban katolikus. A katolikusok inkább délfelé néznek, nem kizárólag, a protestánsok inkább London felé. Tehát ők azt mondják, hogy mi írek vagyunk, de Nagy-Britanniához tartozunk, mert London igazából a védnöki szerepet játsz az ő szemükben. Na most akkor én Londonban éltem, arra emlékszem, hogy megjelennek az északírek például a televízióban, és az angolok nem értik meg. De szószoros értelmében az északír akcentus eléggé eltér az átlag angoltól. Én történetesen megértem, mert én Skóciában nőttem fel, és a két akcentus elég közel áll egymáshoz. De, tehát ez egy külön országrész, ami azt szeretné, hogy igen, mi oda tartozunk, de mégsem úgy. Tehát ellentmondásos az egész, és kétértelmű. És ebben a pillanatban én nem látok megoldást. Arra következtetek, hogy összeül a csúcs 14-én,
15-én.
Igen, akkor valószínűleg nem fogják megadni a zöld lámpát, hogy igenis tovább léphetünk, igenis elkezdhetjük a tárgyalásokat, a jövőt illetően, tehát a kereskedelmi kapcsolatrendszert, ami szintén nem lesz könnyű, ha csak időközben a kormány, brit kormány azt nem mondja, hogy oké, mi maradunk a Vámunióba.
Amit eddig elvezettek. Állítottak, hogy biztos, hogy nem.
Igen, de tudjuk, hogy a politikában sok minden változhat.
Folytatva a beszélgetést Európa jövőjéről, de már csak a 27 országra szűkítve, hogy látja, mik a fő törésvonalak most az Unióban? Mi nehezíti a munkát, az együttműködést? Régen volt tulajdonképpen a klasszikus észak-déli törésvonal, mostanában egy kelet-nyugati törésvonal, és hát említve a migrációt, az integráció versus nemzeti szuverenitást erősítő államok közötti különbséget. Szóval mik adják a legfőbb vita témákat, ellentéteket most?
Ezek szerintem mind játszanak egy bizonyos szerepet, hogy most mi a legfontosabb ebben a pillanatban, azt nem menné megmondani. Mert ezek úgy ott vannak egymás mellett, illetve kihatnak egymásra. Tehát, hogyha a tagállami kompetencia szempontjából nézzük, akkor az összefüggésben van a migráció kérdésével. Tehát az, hogy Brüsszel most szeretné magához rántani azt a hatalmat, az a kötelező kvótára gondolok, hogy Brüsszel dönti el, hogy melyik ország hány menekültet vagy munkakeresőt, vagy akárkit fog befogadni. Ez egy tagállami kompetencia, vagy egy Európai Uniós kompetencia? Nagyon nehéz megmondani. És az, amit eddig a luxemburgi bíróság mondott, az nem egyértelmű. Ez egy politikai kérdés, nem jogi. Ez az egyik ilyen törésvonal. Ott van még, ami szerintem egyre inkább fontosabb, hogy itt vagyunk mi 13 évvel a csatlakozás után, és nem volt felzárkózás. És szerintem ez egyre komolyabb problémát okoz, legalábbis ezt olvasom. Nem csak nálunk, cseheknél, lengyeleknél, szlovákoknál, valószínűleg másutt is, hogy mi a német béreknek egy harmadát kapjuk meg. Hol van itt az igazságosság?
De még mindig jobban állunk talán, mint hogyha nem léptünk volna 2004-ben be az Unióba.
Valószínűleg igen.
Mert azért az uniós igen. támogatások, segítség, az uniós piac, meg egyáltalán a közösség részeként Magyarország valószínűleg, meg az akkori számítások szerint gyorsabban, jobban fejlődött és fejlődhet, mint az unió nélkül.
Azt hiszem, hogy ebben a Fidesz kormány nagyon sok mindent ért el, amit az előző kormány képtelen volt elérni. Tehát mi elvesztettünk a 6 évet, amit nagyon nehéz behozni. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a csehek hogyan fejlődnek, oké, ott valamivel magasabb volt az életszínvonal, egyfőre eső GDP, hogy Szlovákia. Szlovákia, már nem emlékszem az évre, de valamikor a 90-es években mi megelőztük a szlovákokat. A szlovák most már előttünk vannak, vagy a számomra nagyon izgalmas Észtország, akik elég gyalázatos állapotban voltak 91-ben, amikor visszanyerték függetlenségüket a Szovjetuniótól, ők is megelőztek. Tehát itt azért valamennyire számít az, hogy egy bizonyos kormány milyen fajta gazdaságpolitikát folytat.
De hát a múlt is számít, hogy ki mekkora államadósággal indult neki, vagy indulhatott neki.
Hát ez része a történetnek. Az, hogy igen, hát a kádári időkben Magyarország nagyon komoly adósságokat halmozott fel, az nem segített. Azokat valószínűleg le lehetett volna dolgozni, mert azért a válságig, tehát 2008-ig sokkal többet lehetett volna beadni, és az, ami Magyarország nagy gyengéje mai napig is, az a kis és középvállalkozások alapvetően gyengesége. A mostani gazdasági stratégia az, hogy a multik segítségével, a külföldi befektetőkkel, illetve az Európai Uniós forrásokkal próbálunk előre haladni. Ezt nem tudom, meddig tartható fönn. Egy ideig még igen, de most azt látom, hogy Magyarországon is elindult egy kettős probléma. Egyrészt, hogy a bérek még mindig túl alacsonyak, másrészt van egy komoly munkaerő hiány egyes területeken, hát az információs technológia elsősorban. És itt visszatérek a migrációra, ezeket a munkahelyeket nem lehet migránsokkal feltölteni. Két okból kifolyólag, mert nem képzettek, az, hogy nem tudok magyarul, az egy külön probléma, illetve, hogy a legképzettebb szíriaiak, azok Törökországban maradtak, vagy Libanonban. Tehát akiket Európa kap, nem akarom azt mondani, hogy a legalja, de nem a legképzettebb. Tehát ott látjuk Németország példáján, hogy nagyon nehéz a munkapiacba beintegrálni a közel-keleti bevándorlókat, vagy menedékkérőket.
Viszont erre van, vagy erre lenne az Európai Unió kék kártyája, ha jól emlékszem a színére? Az amerikai zöld kártyához hasonló megoldás, amivel ugye tulajdonképpen az európai közösség, a 27-ek vagy 28-ak vonzanák be a legfelkészültebb munkavállalókat, hasonlóan akár a zöld kártyához, hogy akinek megvan a megfelelő képzettsége, az jön vagy jöhet, és erről egy-két évvel ezelőtt viszonylag sokat beszéltek, hogy ezt kellene fejleszteni.
Erről nem hallottam, még akkor sem, és ezzel van azért egy probléma, hogyha mi a legfelkészültebb, legképzettebb embereket hozzuk Európába, akkor azok az országok, ahonnan jönnek, azok soha nem fognak fejlődni. Tehát ez elsősorban egy afrikai probléma. Elfogadom azt, hogy a jó helyről, mint Szíriából, ott tényleg más a helyzet, bár aztán itt van az egész embercsempészet, itt van az, hogy nem tudom hányan, akik a magyar határa érkeztek, és mondták, hogy mi szíriaiak vagyunk, és aztán kiderül, hogy ne egyáltalán nem pakisztánik, vagy bangladesiek. Tehát igazából ők munkakeresők, és nem menekültek. És ezt a különbséget szerintem nagyon fontos fenntartani.
Úgy tűnik, hogy a hatásköri kérdések okozzák a legnagyobb ellentétet, vitát az Unióban. Részben azért is, mert annak idején ezt egy gazdasági szövetségként hozták létre, és talán a válság éppen azt mutatta meg, hogy ez nem a mostani rendszerre alakult ki, ez az intézményrendszer.
Hát,
mi lehet a megoldás?
Részben egyetértek, részben nem. Tehát, hogyha az ember visszamegy eredetekre, tehát 1949-50-51, akkor ez egy gazdasági eszköz arra, hogy egy politikai problémát oldjon meg. Tehát a politikai tartalma az integrációnak mindig is megvolt. És mi volt ez a probléma? amit meg kellett oldani, hogyan lehet a konfliktusokat megoldani, rendezni. Korábban tudjuk, hogy volt két világháború, aztán még azelőtt is sok háború. Ezt mindenképpen le akarták, de egyébként nagyon jól sikerült.
Kíván. Ez tökéletesen sikerült. Tökélet. Mert hogy most háborúról szó sincs európai igen. országok között, tehát, maximum vitáink vannak egymással.
Aztán nekem nincs bajom. Nem dördülnek a fegyverek, hanem az emberek vitatkoznak, rendben, ez az élet. Tehát az, hogy nem történt francia és a német probléma, ebből a szempontból megoldódott. De most a kérdés az, hogy mennyire képes az Európai Unió mai manapság megoldani ezeket a konfliktusokat. Szerintem még mindig képes, amit én talán lehető legnagyobb veszélyforrásnak látok, és ez nem szerepelt az ön felsorolásában, az, hogy a baloldal, ami tényleg egy bizonyos uralmat, hegemóniát élvez, nagyon-nagyon komolyan átevezett az emberi jogi diskurzőtásba. Tehát azt mondja, hogy emberi jogi kérdéssel mindent meg lehet oldani, mondja így kerekperezte, ez a mondani valója. És ezzel ebben én azt látom, hogy az emberi jogok, amik ne legyen félreértés, nem vagyok ellene, fontosak, nem lehet mindenre kiterjeszteni, nem lehet mindenkire kiterjeszteni, és vannak kérdések, ahol nem az emberi jogi megközelítés a megoldás, hanem valami más. Egy akku. Most itt az emberi jogi kérdés mögött...
Mint például?
Nem tudom én. Oké, Magyarország számára fontos a kisebbségek kérdése. Az emberi jogok ezt nem tudják megoldani. Tudjuk, hogy miért, mert a többség igazából nehezen tudja megemészteni, hogy egyszerre a saját területén él a többség, magas kultúrával rendelkezik, és ott vannak ez esetben a magyarok, akik azt mondják, nem, a mi kultúránk is ugyanolyan fontos, a mi nyelvünk, a mi történelmünk, és így tovább. Hát látjuk ezt Ukrajna példáján is, de Románia, Szlovákia, stb. De ez nem csak egy magyar kérdés, ez egy össze-európai probléma. Az emberi jogok, ezeket nem mondják meg. Az emberi jogok azt mondja, hogy mindenki egyforma, van egy egységes emberiség, és kulturális különbségek tűnjenek el. Erre azt mondom, hogy itt megint fölmerül a különbség a 2004-2007-es tagállamok, tehát a EU-11, és a nyugati liberalizmus között, mert ők azt mondják, hogy igen, tartsátok be a mi mondani valónkat. Mire mi azt mondjuk, bocsánat, mi másképpen közelítjük meg ezt a problémát. Van egy nagy izgalmas oldala, hogy minden egyes nyugati tagállam, aztán Luxemburg kivételével, egy gyarmatbirodalomnak volt a központja. Én nem tudom, hol voltak a magyar gyarmatok, Afrikában, vagy Ázsiában, nem voltak. Hanem ellenkezőleg mi történelmünkön át három birodalomhoz tartoztunk. Az oszmán török, az osztrák és a szovjet. Amikor én ezt elmondom a nyugati képviselőtársaimnak, akkor megrökönyödve néznek rám. És mi nekünk nincs meg ez az úgynevezett posztkoloniális bűntudatunk. Mi azt mondjuk a harmadik világbeli bevándorlókra, hogy hát ez nem a mi problémánk. Nem volt cseh vagy lengyel gyarmat mondjuk Ázsiában vagy Indiában. És ez nagyon nem tetszik a nyugatiaknak, mert ez felerősíti bennük a bűntudatot, és akkor ezt kivetítik ránk.
Az eurozóna jövője ön szerint egyértelműen jelenteni, vagy jelentheti-e az unió jövőjét? Mert hogy ugye az Európai Bizottság most mutatta be több javaslatát, igen, amely az eurozónát erősíteni, és tulajdonképpen ezzel erősítetnék az Európai Unió integritását is. Mit gondol ezekről az elképzelésekről, illetve az euró jövőjéről, mint az unió jövőjének meghatározójáról?
Ma már ott tartunk, hogy az egyiket nem lehet leválasztani a másikról. Tehát, hogyha szétesik az euró, amit én nem tartok valószínűnek, akkor az óriási veszélybe sodorja magát az Európai Uniót. Az alapvető probléma abból áll, szerintem, de én nem vagyok közgazdász, és lehet, hogy egy valamiről közgazdász ezt jobban tudja, hogy a nagyon gazdag államok, elsősorban Németország, nem fogja kifizetni a szegényebb országok adósságait. Tehát igazából Németország nagyon jól jár, vagy egy kiváló exportpiaca. A német pénzegység, ami most az euró, alapvetőleg alulértékelt. Tehát ők nagyon olcsón tudják eladni a német piac összeomlana szerintem az euró nélkül. Ugyanakkor a másik oldalát ők nem akarják megnézni, meglátni, hogy valamennyire ők és a franciák elsősorban felelősek azért, ami Görögországban történt. Tehát az óriási adósság felhalmozódás, az nagy részt, azok a pénzek, amiket a görögök kaptak, azok nagy részt, teljes egészében a nyugati bankokhoz kerültek, hogy kifizessék az adósságot. Tehát itt vannak ilyen problémák, amelyek valamennyire gazdaságiak, de ha nincs meg mögöttük a politikai akarat, mert erről szól a történet, akkor nem fog megoldódni. Tehát én egy sodródást látok, amiből kiindulva azt is mondanám, hogy nem szabad elhamarkodni Magyarország belépését az eurozónába. Ez egy ilyen understatement természetesen. Mi vállaltuk a kötelezettséget, amikor aláírtuk a szerződést, hogy valamikor belépünk.
Nem választható, be kell lépni be az kell országnak. Lépni. Más kérdés, hogy mikor.
Mikor, igen. Hát amikor elérjük azt a szintet. Na most hozzátenném, hogy van egy viszonylag gazdag nyugat-európai ország, ami nem tagja az eurozónának. Senki sem mondja, hogy itt az ideje, gyerekek, és ez Svédország. Volt egy népszavazás 2002 vagy 3-ban, hogy adják-e fel a svéd koronát, és az volt, hogy nem. Tehát a svéd korona nem része az eurozónának, természetesen vannak függőség, ugyanúgy, mint nálunk. Svédország is persze tagja az egységes piacnak. Tehát azt mondanám, hogy ami a magyar szempontot illeti, tudom, hogy a baloldal, amely részt vette nemrég egy ilyen vitán, azt mondja, hogy politikai okokból lépünk az eurozónába. Én inkább azt mondanám, hogy habozzunk, hogy vigyázzunk ezzel, mert szerintem ez elpusztítaná a magyar gazdaságot, ha most belépünk. Tehát várni kell ezzel.
Ön szerint meddig? Persze nehéz jósolni,
nagyon
de...
nehéz. Tehát én azt mondanám, hogy
mi az ideális helyzet, amikor Magyarország be kell, hogy lépjen, vagy jó neki, ha belép?
Amikor a termelékenység eléri mondjuk az eurozóna átlagának mondjuk a 80-85%, az adósság alacsonyabb, tehát az észtek megengedhették maguknak, hogy ők belépjenek, mert az adósság alig volt. Igen, ott is alacsonyok a vérek, minek következtében ott is van egy kivándorlás, ők persze Finnországba mennek, nem egészen ugyanaz a két nyelv, de sokkal közelebb áll, mint a magyar bármihez. Tehát ebből a szempontból nem olyan nagyon nehéz átmenni a finnöbből másik oldalára. De minden esetben ott is megvolt a hatása az eurozóna csatlakozásnak. Magyarországnak azt hiszem még kell jó pár évet várni arra, hogy igenis legfőképpen, de lehet, hogy ez csak az én tévedésem, a kis és középvállalkozásokat kell megerősíteni. Ez a minden gazdaságnak ez a gerince. És hogyha ez jól működik, akkor már sokkal komolyabban fogadhatjuk azt, hogy belépünk az eurozónába.
És vajon, ha belépnénk az eurozónába, nem lökné meg ezt a folyamatot? Nem erősödnének jobban akár a kis és közepes vállalatok? Mert hogy euróban számolnak el, talán könnyebb kilépni a nyugati piacra, már amennyiben egy kétfős KKV ki akar lépni.
Én nem látok ebben nagy különbséget. Tehát voltak ilyen remények, amikor megalakult az eurozóna, hogy az elszámolás sokkal könnyebb lesz. És azt látom, hogy igazából ott vannak az árkülönbségek, például Franciaország és Németország között. Tehát a plenáris üléseket Franciaországban tartják, Strasbourgban, de azért majdnem mindig frankfurti reptéren átutazok. És látom, hogy ugyanaz a csokoládé drágább Franciaországban, mint Németországban. Hiába ott van egymás mellett a két ország. Tehát én nem látom, hogy oké, ez egy ilyen parányi kis alig számításba vehendő példa, de én nem látom azt, hogy ez tényleg működne. Nagyobb tételekben természetesen igen, de ami a KKV-t, a kis középvállalkozásokat illeti, én nem hiszem, hogy az eurozóna tagság sokat segítene. Másik oldalról a tőke szabad mozgása, ami azért megvan, nem tudom, hogy az eurozóna belépése milyen hatással lenne erre. Esetleg erősebben behatolna. És ez mindig két értelmű. Tehát a külföldi tőke természetesen egy bizonyos verseny helyzetet hoz létre, tehát a gyengébb szereplőket kizárja. Ugyanakkor azért Magyarországon nagyon sok a gyengébb szereplő. Tehát akkor ez nagyon komoly válságot okozta a magyar gazdaságban.
Köszönöm. Az aréna mai vendége Söfrin György, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője volt. A beszélgetést visszahallgathatják, vagy megnézhetik az inforadio.hu oldalon, illetve az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin, Lendvai Szabolcs és Szécsi Ágnes vett részt. A főszerkesztő Módos Márton, Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.